Shir Hashirim, az imádás misztériuma. 21. előadás, fel ne költsétek, fel ne riasszátok. A legutóbbi fejezetben merész dologra adtam a fejemet, Avilai Szent Terézről pedig elegerre váltottam, vagyis összehoztam az egyház misztikus hagyományát a pünkös mozgalom Isten élményével. Most nézzünk szemébe becsületesen a kérdésnek, vajon azonos ez a két tapasztalat, vagy két különböző dologról van szó. Amiről nem lehet vita, az, hogy a két jelenségcsoport merőben különböző környezetben jelenik meg, kulturális begyökérzésük más és más. A 16. század spanyol kolostorainak világa és a 20. század amerikai egyetemeinek világa annyira különbözik, hogy groteszk volna, ha fedésbe próbálnánk hozni a kettőt. Példának okáért a kötetlen közös imádkozás, amely a Duken Weekend és általában a katolikus karizmatikus megújulás egyik alapmozzanata, teljesen ismeretlen és elképzelhetetlen Szent Teréz környezetében. A közös imádkozás ott liturgikus keretekben történik, a kötetlen imádkozás pedig egyénileg csöndben. Ugyancsak ismeretlen Teréz világában a direkt evangelizáció. A nővérek csak imájukkal és példájukkal vonzanak másokat Istenhez, valamint a nagyon is korlátozott személyek beszélgetéseken keresztül, amelyek rácson keresztül történnek, hogy senki se gondolhasson rosszat. A férfi rend papjai prédikálnak és gyóntatnak, de aztán ők is visszatérnek a remete élet elzártságába. Az elveszett juhoknak fizikailag utána menni nem az ő feladatuk. Akkor még legalábbis így volt. Mindez persze a miénktől eltérő korviszonyokkal is magyarázható, hiszen ma már egyetlen megmaradt jóra esik 99 elkóborolt. Akkor viszont még a keresztény hit a kultúra magától értődőségei közé tartozott, és a beköszönő újkor csak fokozatosan évszázadról évszázadra bontotta le ezt a magától értődőséget, amíg a jelenkori pluralizmusig eljutottunk. Feladatunk azonban pillanatnyilag nem az, hogy a különbséget megmagyarázzuk, hanem annak kimondása, hogy a különbség fennáll. Teréz misztikája és a karizmatikus megújulás közé vallás fenomenológiailag vagy vallás szociológiailag egyenlőségére tenni nem lehet. Világosan szeretném leszögezni, hogy minden ilyen szándék távol áll tőle. Ennek tisztázása után azonban még mindig jogosan tehető fel a kérdés, hogy vajon a két jelenség között nincsenek-e azonos vonások. És itt már elég sokat mond, hogy az első sarutlan kolostor alapítása ugyanolyan botránkozást és ellenállást váltott ki a 16. századi Avilában, mint a Szentlélek keresztség és a nyelveken szólás a 20. században a Nagytavak vidékén. Ugyancsak sokat mond, hogy Avilai Terézt majd szétfeszíti az evangelizáció utáni vágy. Nem lázadt korának kötöttségei ellen, de folyvást fájdalja, hogy ő csak gyönge nő, akinek kommunikációs lehetőségeit erősen megkötik a társadalmi szabályok. Hogy ő 400 000 ember előtt beszéljen, mint Peti Geleger a minap, az persze akkor nem volt elképzelhető. Úgy hiszem azonban, sok 100 000 embert evangelizál folyamatosan írásaival, amelyek szívszakító erővel vonzanak az isteni gyönyörűség patakjához. Petinek a Duken Weekend éjszakáján írt naplóját olvasni számomra ugyanolyan élmény, mint Terézt olvasni volt annak idején, amikor a Szegedi Hittudományi Főiskola könyvtárában hozzájutottam műveihez először életemben. A közös vonások közé tartozik az öröm is. Teréz Sarutlan kolostoraiban elvárta, hogy a rekreáció idején örömteli hangulatban társaloljanak a nővére. S ha elgondoljuk, hogy többségükben 20 év körüli spanyol temperamentummal megáldott lányokról volt szó, elképzelhető, micsoda csivitelés, gesztikulálás, katagás, dalolás, sőt táncolás folyt ott, továbbá dalszerzés és verselés is, és mindenben az alapító anya is nagy élvezettel vett részt. Táncolt is, és verte a ritmust a tánchoz, csöppet se figyelve tekintélyére, nem csoda, hogy rajongásig szerették. Ez pedig megint csak hasonlít a karizmatikus megújulás vonásaira, hiszen ez a mozgalom a keresztény öröm újra felfedezésével jár. Emlékezetes Teréznek és nővéreinek tetű ellenes körmenete is, amelyhez Teréz maga írta a tetvek elleni himnuszt, és amely után, mint följegyezték, a sarutlan kármelita nővérek elnyerték a tetvetlenség karizmáját. Jellemző a kor higiéniai viszonyaira, hogy a férfi ág nem kapta meg ezt az ajándékot Istentől, vagyis a Szent Kármelita atyák tetvesek voltak, mint horribile dictu, a mi Szent Margitunk is. Minden kort a saját mércéjével kell mérni, és a szentet nem a korát megelőző higiénia teszi, hanem a hősies szeretet. A sarutlan nővérek minden esetre a tisztogatás minden akkori eszközét is bevetették az imádság mellett. Teréz rajongója volt nem csak az erkölcsi, hanem a fizikai tisztaságnak is. Ha már megengedtem magamnak ezt a kis kitérőt, hadd érezzem meg, megrendültem tisztelem hősies életéért a pazarló Isten szenvedély szentjét, Árpádházi Szent Margitot. Szeretek egykori sírjának helyén imádkozni, a most következő vers is a Margit szigeten született meg bennem, részben Szent Margit környezetétől, részben Szent Teréz táncától ihletetten. Címe Pneumatikon, ami azt jelenti görögül, hogy lepki valami. És ez nagyon szabatos megjelölés, pontosabbat nem tudok kitalálni. Őszintén szólva kicsit plágium is, egy Verlaine vers is belejátszott az ihletbe, különös tájon elked, nagy csapat, álarcos vendég jár táncolva benne. Ezt a verset franciául is ízlelgettem, a remek fordításból Szabó Lőrinc kispórolta a bergamaszk szót, amitől érthetőbb lett, de az eredeti a bergamaszkokkal sokkal misztikusabb volt. Az én versem hangulata azonban más. Én a mennyei szerelmet és az Istennek való teljes kiszolgáltatottság szabadságát próbáltam visszaadni. Hercegnő, hercegnő, éjszaka van, erdőben, vadonban zúgnak a lombok, álmatlan, társtalan, hajléktalan, bolyongsz az éjben és semmi gondod. Hercegnő, hercegnő, sötét a bérc, bokrokban farkasok lapulnak, semmit se látsz és semmit se félsz, énekelsz, énekelsz az Úrnak. Hercegnő, hercegnő, lángol a hold, angyalok jönnek dallal, gitárral, táncolj az éjben, fákladat leold, míg a vadkórus bolondos csoport rajongó, mámoros dallam a szárnyal. Hát eképpen versel egy újkori rajongó Isten 13. és 16. századi jegyeseiről, bár lehet, hogy a mennyben majd elégedetlenségüket fejezik ki nekem, és akkor kénytelen leszek igazat adni nekik. Visszatérve a témához, volt alkalmunk látni, hogy a kármelita misztika hagyományai igenis mutatnak föl közös vonásokat a karizmatikus megújulással, még ha a két jelenségcsoport nem is hozható teljes fedésbe egymással. És ezek után tegyük föl a kérdést, ami a legfontosabb, vajon a keresztény misztikus hagyomány lényege és a karizmatikus megújulás lényege azonos egymással, vagy különböző. Erre pedig a legnagyobb határozottsággal azt válaszolom, azonos. Valamikor nem ezt válaszoltam, sőt vettem a fáradtságot, hogy mindenkinek hangsúlyozzam, különböző dolgokról van szó. Erre nem az volt elsősorban az okom, hogy a felszíni jelenségek, a kulturális környezet különböztek, ezen hamar túltettem volna magam, mert nincs sok érzékem a részletekhez, figyelmem önkéntelenül is a lényegre irányult. A tévedés oka az volt, hogy azt hittem, a misztikus kegyelmek csak a keresztény tökéletesség bizonyos fokának elérése után válnak lehetségessé. Ezt a téveszmémet már említettem. Teréz ugyan gyakran beszél arról, hogy Isten ezt vagy azt a misztikus kegyelmet rendesen csak olyanoknak szokta megadni, akik már előre haladtak az erények útján, de sohasem említ olyasmit, hogy Isten valamely kegyelmet kizárólag azoknak adhat meg, akik már egy bizonyos szinten állnak. Ellenkezőleg ő azt tanítja, nyilván tapasztalati alapon, hogy a misztikus szemlélődés kegyelmét Isten akár halálos bűn állapotában lévő személyeknek is megadhatja. A Tökéletesség útja című Teréz mű 16. fejezetéből idézem. Isten néha halálos bűn állapotában levő embereknek is megadja azt a nagy kegyelmet, hogy felemeli őket a szemlélődés magaslatára. Így módon akarja őket kiragadni az ördög karmai közül. Másik idézet, vannak egyes teljesen tévútra került lelkek, akiket Isten csupán csak ezzel az eszközzel tud megmenteni. Mikor tehát őszent telsége ezt látja, nem akarja, hogy ő rajta múljék a vesztük, és ezért, ha bár bűnállapotában vannak és nem rendelkeznek erényekkel, szellemi édességet, örömöket és elérzékenyülést küld nekik, ez azután üdvös vágyakat gerjed bennük, sőt, olykor még szemlélődésbe is meríti őket, bár ritka esetben és csak rövid időre. Idézet bezárva. Az idézettel kapcsolatban tisztázni kell a szóhasználatot. A szemlélődés szó itt annak az állapotnak a neve, amelyben Isten leállítja a diszkurzív gondolkodást, amely egyik gondolatról a másikra halad, vagyis a ráció, a formális logikával működő értelem tevékenységét, és az értelemnek csak intuitív képessége működik, amely egy helyben állva szemléli tárgyát. Teréz ezt gyakran úgy mondja, hogy Isten felfüggeszti a lelki képességek működését. Valójában azonban csak a lépésről lépésre való haladás van felfüggesztve, az akarat egyszerű aktussal tapad Istenhez, akit homályban logikai kibontás nélkül ragad meg és élvez, anélkül, hogy ezt az élvezetet meg tudná magyarázni. Ez olyan kegyelem, amelyet mi magunk nem tudunk előidézni, ha Isten nem önti belénk. Pontosabb kifejezéssel ezért ilyenkor belénk öntött szemlélődésről szoktunk beszélni. Latinul contemplatio infusa. Van azonban a szemlélődés szónak egy másik használata is, amikor azt az állapotot értjük rajta, amelyet mi magunk idézünk elő, azzal, hogy figyelmünket tartósan egyetlen tárgyra irányítjuk. Az elmélkedéstől ez abban különbözik, hogy az elmélkedésben az értelem lépéseket tesz. Egyik gondolatról másikra halad, itt viszont ez nem célunk. Magunk elé állítjuk a tárgyat, például a rózsafüzér valamelyik titkát, és egyszerűen elidőzünk nála. Az üdvözlégyek egymás utánja ilyenkor csak az imádkozás állapotának fönntartását szolgálja, elkalandozó figyelmünket a szöveg tereli vissza. De nem célunk minden egyes szó vagy mondat tudatos követése. A titkot szemléljük, és átadjuk magunkat Isten szeretetének, aki a titokban megnyilvánul. Ilyen a keleti Jézus ima, vagy az úgynevezett középpont imája is, amelyekben csak egy mondatot vagy egyetlen szót ismételgetünk. Hasonlóan nyelvi ma, amelyben már nincs érthető szöveg, vagy Isten jelenlétének gyakorlata, amelyben már egyáltalán nincsenek szava. Csak Isten jelenlétét tudatosítjuk. Mindezekben tudatosan, de nem diszkurzíven használjuk értelmünket. Egyszerűen Istenre irányítjuk azt, és nem mozdulunk semmilyen irányba. Ezt a fajta szemlélődést akaratlagosan és előre megfontolt szándékkal lehet gyakorolni, szemben a belénk öntött szemlélődéssel, amely kizárólag Isten szuverén tetszésétől függ. Megkülönböztetésül szokták természetes szemlélődésnek nevezni, a belénk öntött szemlélődés pedig természet fölöttinek. Ez azonban némileg zavaró szóhasználat, hiszen Isten kegyelme nélkül semmiféle imának nincs értéke, a kegyelem pedig természet fölötti, emberi korlátainkat felülmúló ajándék. Egy hittel kimondott mi atyánk is természet fölötti. Viszont, hogy a dolog bonyolultabb legyen, éppen Avilai Szent Teréz gyakran használja a természet fölötti szót azoknak az állapotoknak megjelölésére, amelyeket csak elfogadni tudunk Istentől, magunktól létrehozni nem. Ez nem szabatos teológiai szóhasználat, de hát Teréz nem teológus, csak egyháztanító. A csakot idézőjelben mondtam. Ezért erre a szóhasználatra is késznek kell lenni. Szabatosabb azonban, ha a saját erőnkből elért szemlélődést szerzett szemlélődésnek mondjuk. Contemplatio acquisita. Szemben a belénk öntött szemlélődéssel. Teréz az összeszedettség imájának nevezi. Használható megnevezések még az aktív vagy passzív szemlélődés, rendes vagy rendkívüli szemlélődés. Már most, ha feladjuk azt az előítéletet, hogy csak az erények bizonyos fokán részesülhetünk belénk öntött szemlélődésben, és elfogadjuk, hogy ez egyedül Isten szuverén tetszésétől függ, akkor nincs semmi alapunk arra, hogy a karizmatikus megújulásban tapasztalt Isten élmény és a klasszikus misztikában tapasztalt Isten élmény között bármilyen lényegi dologban határvonalat húzzunk. Mindkettő Isten jelenlétének és szeretetének megtapasztalása, és egyik tapasztalat se idézhető elő mesterségesen. Emlékezzünk a Duken Weekend alkalmából a kápolnában elhangzott kijelentésre, valami történik itt, valami, amit nem mi terveztünk. Ezek nem tervezhető események. Isten szabad tetszéssel osztogatja szeretetének ajándékait, a körülmények különbözhetnek, maga az élmény se egyféle. Én magam egyszer váratlan nevetésként éltem át, máskor csöndes lángolásként a szívemben, mint az Emmauszi tanítványok. Loyolai Szent Ignác is följegyezte misztikus élményeinek naplójában, hogy nevetett. Máskor sírt. Ismét máskor a lokella, beszéd szó szerepel feljegyzéseiben, ami minden valószínűség szerint a nyelvek adományát jelenti. Ezek a karizmatikus megújulásból is jól ismert élmények. A lényeg ugyanaz. Isten ugyanaz, és alapjában az ember is ugyanaz. A misztikusok a kereszténység lényegét tapasztalják. A karizmatikus megújulást a kereszténység lényegét tapasztalja. A körülmények különbözhetnek, a tapasztalat izzó magva egy. A mondottaknak azonban van egy fontos mozzanata. Az, hogy a belénk öntött szemlélődés semmilyen módszer alkalmazásával nem érhető el mesterségesen. Avilai Szent Teréznek gyakran ismételt tanítása ez. Az énekek éneke tartalmaz egy ilyen részletet, idézem, kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra, a szarvas ünőkre a mezőn, fel ne költsétek, fel ne riasszátok kedvesemet, amíg maga nem akarja. Énekek éneke, második fejezet, 7. vers. nem szabad a vőlegényt rázni, ébrezgetni. Istent feltétlen odaadással kell szeretnünk, nem pedig a magunk gyönyörűségére. Ha a vőlegény ébrezgeti mennyasszonyát, az tökéletesen rendben van. Mint korábban tárgyaltam, Istennel való kapcsolatunk kölcsönös ugyan, de nem szimmetrikus. Ilyen szempontból az emberi szerelem hasonlata sánti. Fel ne költsétek, fel ne riasszátok. A vőlegény nekünk nem eszközünk. Mi vagyunk az ő eszközei. Amit a magunk részéről elérni próbálhatunk, az a szerzett szemlélődés állapota, vagyis az összeszedettség imája. Ebben az imádságban nem járatjuk figyelmünket egyik tárgyról a másikra, hanem egyszerűen tudatosítjuk Isten jelenlétét és várakozunk. Minden kezdeményezést átengedve neki. Közben persze imádkozva a fönt említett módszerek valamelyikével, vagy egy szent képet szemlélve, megfelelő zenét hallgatva, vagy az eukarisztiára függesztett tekintettel. Ilyenkor egyszer-egyszer váratlan gyönyörűséggel elérhet bennünket a belénk öntött szemlélődés érintése. Ezt el kell fogadni és elidőzni benne, ami kapjuk. De kicsikarni, elvárni, szorgalmazni nem tudjuk. Végzetes eltévejedés, ha bármilyen módszerrel mi magunk akarjuk létrehozni a diszkurzív gondolkodás leállását, hogy szemlélődjük. Ebből autohipnózis lesz, nem szemlélődés, abba pedig belebetegszünk. Manapság elárasztják a lelki irodalmat, a szemlélődés különböző, gyakran pogány keleti vallásokból átvett módszereit hirdető tanítások. A szemlélődésnek azonban igazából nincs módszere. Az összeszedettség imája egyszerű aktus, amelyben értelmünkkel tudatosítjuk Isten jelenlétét, és akaratunkkal átadjuk magunkat neki. A belénk öntött szemlélődés pedig Istentől ajándékozott akaratunktól független állapot, egyszerűen el kell időzni benne. Ha képesek vagyunk beszélni, gyermeki módon ismételhetjük, szeretlek, imádlak, mert dadoghatunk, amit akarunk, vagy imádkozhatunk nyelveken, ha tudunk, de igazából semmi szükség szavakra ott, ahol ölelés van és gyönyörűség. Kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, továbbá Budapest fiai és leányai, és Isten valamennyi gyermeke. Kérlek titeket a gazellákra és a szarvasi nőkre a mezőn. Ha olyan könyvekre akadtok, amelyek a szemlélődésből technikai kérdést csinálnak, menjetek tovább és rázzátok le szemüvegetekről a port. Fel ne költsétek, fel ne riasszátok kedvesemet, amit maga nem akarja. Kovács Gábort hallották.